Most ez az ige, amit felszeretnék olvasni, és aztán majd erről reménységem szerint néhány építő gondolatot mondani, ez Pál apostol megtérésének a története. Ugye ezt a igét apostolok cselekedeteinek könyvében találjuk megírva, az ő megtérésének történetét. Apostolok cselekedeteinek könyvéből most a 9. fejezet első 19 versét olvasom fel, hallgassuk figyelemmel. Tehát 9. fejezet első versétől, apostolok cselekedeteiből. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás! Ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Judás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem, Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről. Újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Köszönjük neked, Urunk Jézus, ezt a történetet, Pál apostol megtérését. Köszönjük azt, amit munkáltál az ő életében, köszönjük, amit munkálsz a mi életünkben is, és azért imádkozunk, hogy most ez a történet hadd legyen tanulságul nekünk, hadd legyen építésül a mi lelkünk számára. Amen. Olvastam egyszer egy olyat, egy valakinek a gondolata volt ez, hogy azt mondta, azt írta az illető, hogy szerinte a pünkösd utáni legfontosabb esemény az nem más, mint éppen Pál apostol megtérése. Ugye elgondolkodtam ezen, hogy tényleg így van, egyetértek én ezzel, és aztán arra jutottam, hogy igen. Ez egy tényleg nagyon meghatározó esemény volt nyilván az embernek az életében, Pálnak az életében is, hogy egy üldözőből aztán üldözött lesz, Krisztus ellen, az Úr Jézus ellenségéből az Úr Jézus tanítványa lett, de nagyon meghatározó ez nyilván a keresztény egyház, a gyülekezet, Isten népének, népe számára is. Hisz ahogy csak ahogy ismerjük ugye a apostolok cselekedeteit, egész nagyon nagy része az, ami Pál apostolnak a misszió munkáját mutatja be, mint egy kameraként ő rá fókuszál, és egyre inkább ugye azt látjuk, hogy hogyan cselekszik Pál apostol, és hogyha belegondolunk abba, hogy az újszövetségi szentírásnak is milyen hangsúlyos részét jelentik Pál apostolnak az írásai, akkor ugye teljesen egyértelmű, hogy az ő megtérése, az ő Jézushoz fordulása, az ő szolgálata, az mennyire meghatározó Isten népének az életében. Gyakorlatilag az, amit ő kapott az Úrtól, amit ő leírt, amit ő megfogalmazott Isten szent lelkének ihletésére, vezetésére, az nyilván nem csak az ő korosztályát határozta meg, az ő idejét határozta meg, hanem bennünket is. A mi hitünket, a mi látásunkat, a mi gondolatainkat, ahogy szó volt itt az imaórán is, ugye van Istennek egy örök rendje, egy örök terve. Olvassunk arról, hogy már a világ teremtetése előtt Isten elhatározta a mi megváltásunkat, a mi megmentésünket, a mi üdvözítésünket, és ez a terv, Istennek ez az elgondolása, az üdvösségnek az útja, az éppen Pál apostol írásain keresztül kristályosodik ki, és mennyi üzenetet adott már az elmúlt évezredekben is Pálnak az írásai, hányszor szólított meg talán bennünket is az ő gondolatai, hányszor tette élővé Isten szent lelke, Isten írott igéjét, amelynek megírásában Pált használta. Szóval azt gondolom, hogy tényleg egyet érthetünk ezzel a gondolattal, hogy a pünkösd utáni legfontosabb esemény a gyülekezet életében az ennek az embernek, Pálnak a megtérése. Adott egy ember, aki Isten népének retteget ellensége, nyugodtan lehet mondani, féltek tőle. Minden megtett azért, hogy Isten útját, az Úr útját, Jézus útját, az embereket megállítsa, és ebből a retteget ellenségből, ebből a félelmetes emberből testvér lesz. Egy hívő testvér lesz. Ez a változás, ami létremegy Pálnak az életében, vagy akkor még nevezzük így Saulnak, Saulusnak az életében, ez a változás, ez emberileg teljesen reménytelen. Teljesen reménytelen. Saul, vagy Saulus nem akart megtérni. Eszébe se volt ilyen gondolat. Ő éppen az ellentétét akarta, nem felvirágoztatni akarta Krisztusnak a népét, az Úr Jézusnak a gyülekezetét, az Úr útján járókat, hanem éppen eltiporni, megsemmisíteni, megállítani ezt a mozgalmat, nem segíteni a fejlődésben. Szóval ő nem akart ilyesmit. Eszébe nem jutott, hogy ő ennek az útnak a követője legyen, eszébe nem jutott, hogy ennek a Jézusnak a szolgálatába álljon, nem is hitt benne, nyilván nem is hitte azt, amit róla tanítottak, nem is gondolt ilyen dologra, teljesen más céljai, célkütézései voltak neki. Az, hogy ebből a Saulból aztán Pál lett, az, hogy ebből a retteget ellenségből aztán hívő testvér lett, az, hogy ebből a Krisztus útján járóknak a üldözéséből ő maga is üldözött lett, ez csak és kizárólag isteni közbeavatkozás által történhetett meg. Egészen egyszerűen ő istenfélőnek gondolta magát, és teljesen rendben volt az ő hitével. Nem gondolta, hogy neki másmilyen hitre lenne szüksége, nem gondolta, hogy az ő hitét ki kellene egészíteni, vagy reformálni kéne, vagy megújítani kellene. Ezért az, hogy ő megtért, és hívő lett, és az Úr Jézus tanítványa lett, ez az Úr munkája volt. És ez egy olyan tanulság lehet számunkra, hogy sokszor érezzük azt, talán önmagunkra nézve is azt, hogy reménytelen esetek vagyunk. pláne ismerhetünk környezetünkből is olyan barátot, ismerőst, rokon, munkatársat, ki tudja, hogy kicsodát, szomszédot, akire ha ránézünk, akkor azt érezzük, hogy reménytelen esett a hit dolgába. Ez az ember sose fog megtérni. Ez az ember sose lesz az Úrnak a követője, de azt tanítja nekünk Pál apostol megtérése, hogy ne az emberre nézzünk. Ne az ember akaratára nézzünk, az ember képességére nézzünk, ne önmagunkra nézzünk, hanem tekintsünk föl Jézusra. Tekintsünk föl az Úrra, aki ezt a nagy csodát Pálnak az életében véghez tudta vinni. Miért? Miért munkálkodott Pálnak az életében az Úr? Egészen egyszerűen azért, mert Pál, Saul, ki volt választva. Ezt mondja, ezt olvastuk, így olvastuk az előbb az igénkben, hogy ezt mondja Anániásnak, hogy választott edényem ő. Ugye ez egy nehéz kérdés. Ez a kiválasztásnak a kérdése, az elrendelésnek a kérdése. Ez egy nagyon nehéz kérdése a Bibliában, hogy kell ez, mit kell ez alatt érteni, és hogyha ha van kiválasztás, ha van elrendelés, akkor vajon mennyire felelős maga az ember a megtéréséért? Azzal vitatkozni, hogy van-e kiválasztás, van-e elrendelés, azt gondolom, hogy kár. Mert teljesen egyértelműen beszél erről a Szentírás, akárcsak, ahogy ez imént is említettem, itt Pál apostol megtérésén történetében is választott edényem ő. Van kiválasztás? Van kiválasztás. Hogy jön ehhez az emberi felelősségnek a kérdése? Ugye itt van a nagy kérdés, ugye ez a csúnya szóval ez a predesztinációnak kérdése, hogy akkor most el van rendelve ez a dolog, vagy az én döntésem? Ugye vannak érvek az egyik oldalon is, vannak érvek a másik oldalon is, az egyik oldalnak van cáfolata a másik oldalra, és ugyanígy vice versa. Én azt gondolom, hogy ez egy titok. Ez egy olyan titok, amit talán nem is könnyű megérteni, nem is lehet megérteni. Vannak Isten munkájának, Isten országának ilyen titkai, ami előtt jobban teszi az ember, hogy megáll, fedetlen fővel, mezítelen lábbal, meghajtja fejét, és elismeri, hogy a titkok, Uram, a tiéd. A kijelentett dolgok meg a mieink. Igen, van kiválasztás, de van emberi felelősség is. Nézzétek csak, hogy éppen Pál apostol, amikor Agrippa király előtt számot ad, bizonyságot tesz az ő megtéréséről, akkor éppen ő maga fogalmazza ezt meg, ha valakit érdekel, a 26. fejezet 19. versében találja ezt az igét megírva, miszerint ezt mondja Pál apostol, hogy ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt. Lehetett volna engedetlen ott a damaszkuszi úton? Szerintem lehetett volna, mert ha nem lehetett volna, ki lett volna zárva az engedetlenség, akkor ennek a mondatnak itten nagyon sok értelme nem volna erről beszélnie Pálnak. Pál arról beszél, hogy ez ő is odaállt emellé, és itt van az ember felelőssége. Isten nyújtja a kezét, én beleteszem a kezemet. Isten nyújtja mindannyiunk számára az ő megmentő jobbját. Az a kérdés, hogy én, mint ember, akarom-e ezt, azt, amire az Úr engem elhív, amire az Úr engem kiválaszt. Na, de nem is akarok én ebbe az irányba tovább menni, hanem inkább visszatérni Pál apostolhoz. És hogyha már egyszer most így az ige elébünk hozta ezt a testvért, ezt a nagy jelentőségű, nagy hatású Istennek a gyermekét, néhány gondolatban szedjük úgymond új hegyre azt, hogy mit is tudunk Pál apostolról, mit is tudunk erről a személyről. Mikor is találkozunk először Pállal, akit akkor még ugye Saulnak hívnak, egészen pontosan akkor találkozunk vele először az apostolok cselekedeteiben, amikor István vértanút megkövezik, és ott azt olvassuk a 7. fejezet 58. versében, hogy ezután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték, mármint ugye István vértanút, A tanúk pedig egy Saul nevű ifjú lába elé tették le felső ruháikat. Ugye ez az első találkozásunk Saullal. A második találkozásunk, a második említésem sokkal virágosabb, sokkal fényesebb. Ezt 8. fejezet első versében látjuk, amikor is ezt írja róla az ige. Saul pedig egyet értett István megölésével. Ez ugye a másik ilyen találkozásunk Saullal, utána pedig arról ír a Szentírás, hogy hogyan indít hajtóvadászatot ez a Saulus nevű ifjú ember az úrnak a tanítványai ellen. Ugye ez már felolvasott igényben láttuk, hogy megy a főpapokhoz, kér felhatalmazást az ő ötletének a véghezvitelére, és indul, hogy összefogdossa az úr útján járókat, és börtönbe zárja őket. Az, hogy Saul mikor született, ennek az időpontja annyira nem ismeretes. Annyit tudunk csak itt az előbb imént felolvasott, igen, említett igéből, hogy István vértanú megkövezésekor még fiatal ember volt, nem számított Izrael tanítói közé, tehát akkor, amikor ez az esemény történt Istvánnal, az ő megkövezése, az ő halálra ítélése, akkor még nincs 30 éves sem, tehát valahol az első-második évtizedbe, vagy ott valahol a évtized fordulóján születhetett Saulus. Azt tudjuk róla, hogy hol született. Egész pontosan, ugye erről említést tesz az ige többször is, Tarzusban. Ezt a Tarzust a mai Törökországnak a területén kellene keresnünk. Abban a korban, korának egy nagy városa volt ez a Tarzus. Igen jelentős volt a kereskedelem ebben a városban, de filozófiai iskolája is ismeretes volt. Azonban hiába volt ugye görög földön, ugye az még a görög földön hellenizmus alap, nem a hellenizmus alapján történt az ő neveltetése, hanem az Ószövetségnek az alapján, a zsidó hagyományok szerint ott először Tarzusban, majd később Jeruzsálemben. Azt is tudjuk róla, hogy a családja egy régi izraeli család, egészen pontosan Benjamin törzséből származik. Ezt hisz Pál apostol Róma levélben írja önmagáról, hogy azt kérnem tehát, elvetette-e Isten az ő népét? Szó nincs róla, hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utódai közül Benjamin törzséből. Ugye ezeket hívták, akik nem Izrael földjén éltek, hanem másút, ezeket hívták ugye diaszpóra zsidóságnak, és ezek a diaszpóra zsidók, ezek ragaszkodtak az ősi hagyományokhoz, annak ellenére, hogy ugye nem őseik földjén éltek, ragaszkodtak a hagyományokhoz, és ennek a szellemében nevelték gyermeküket is. Így ugye ez a Saul nevű fiatal ember is ilyen zsidó nevelést kapott az ő szüleitől. Az egy érdekes dolog, hogy Saulnak az apja római polgárjoggal is rendelkezett, így természetesen leszármazás alapján Pálnak is megvolt ugye ez a római polgárjoga. Ez is ugye előjön egyszer, amikor ugye őt elfogják, és megy a vita, hogy mi történjen ő vele egy védekezésben. Ugye ezt olvassuk, egy bizonyos ezredes, ezt mondja Pálnak, én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig ezt mondta, én viszont beleszülettem. Tehát az ő polgárjoga még erősebb volt, mint azé az ezredesé, aki őt aztán ott próbálta letartóztatni. Hagyománytisztelő családként a megszületett gyermeknek a Saul nevet adták a szülei, nyilván a Benjamita származású első zsidó királynak, ugye Saulra gondolva kapta a gyermek ezt a nevet, azonban azt feltételezik ehhez hozzáértők, hogy a Pál nevet kezdettől fogva viselhette ez a Saul nevű gyermek. A Pál azt jelenti, a Paulus ugye azt jelenti, hogy kicsi. Nyilván talán kicsi, alacsony termetű volt, tehát Tehát a magasság a centimbe mérve kicsi volt, ezért nevezhették őt ugye Paulusnak, ami latin szó, és ez is gyakori volt egyébként abban a korban, hogy a zsidó név mellett még viseltek görög vagy latin nyelvet is. A Bibliánkban ugye először Saulként találkozunk ő vele, és a 13. fejezet 9. versében használja vele kapcsolatban először az ige, ezt a latin nevezetű Pál nevet, Paulus nevet. Nyilván emögött a változtatás mögött, hogy Saul helyett most már Pálnak hívják, egészen biztos, hogy ennek olyan oka is volt, hogy ezzel is alá akarták húzni, ki akarta emelni Lukács, az apostolok cselekedetének emberi írója, az apostol személyiségének a megváltozását. Ugye azzal, hogy megváltoztatta a nevének, hogy más téven kezdte hívni, ez utal arra, hogy milyen komoly változáson ment keresztül ez az ember, hogy Saulból Paul lett, ahogy az Isten üldözőjéből az Úr Jézus tanítványa lett. Ezt tudjuk róla, mert ő maga ezt többször is elmondja, hogy nagyon rajongott ősei hagyományáért, ami nyilván ilyen neveltetést kapott, ezt súlykolták bele, az ősi hagyományokat, és azt is tudjuk róla, hogy a farizeusok mozgalmához is csatlakozott, és ő maga ír arról, például a Galata levél első fejezet 14. versében, vagy Filippi levélben, ő maga említi, hogy mennyire, milyen buzgóság volt benne atyái hagyománya iránt. Mennyire fontos voltak ezek a zsidó hagyományok az ő számára, és milyen buzgón hirdette, meg élte meg ezeket a hagyományokat. Talán ennek is volt az a következménye azután, hogy később Jeruzsálemben ennek a bizonyos Gamálielnek, aki a kor leghíresebb írás tudója volt, ennek a tanítványává lett Saul, vagy Saulus, ez a fiatal ember. Tarzusból hozhatta magával a görög és latin nyelvnek az ismeretét, és kellett, ugye akkoriban is kötelező volt, hogy egy mesterséget is ki kellett tanulnia, erről is tudunk ugye a Szentírásból. És még egy dolog Pál apostolnak az életéről. Egy dolgot igazából nem tudunk, hogy vajon ő személyesen találkozott-e az Úr Jézussal. Vajon látta-e ő személyesen a két szemével az Úr Jézust, hallotta-e az ő tanításait. Így ír a második korintusi levélben, hogyha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Hát ez akár utalhat arra is, hogy volt ismerete, de nem feltétlen jelenti ezt. Valószínűbb az, hogy nem volt tanulja az Úr Jézus életének, tanításának, halálának. Na szóval itt van ez a Saul nevű ember, akinek van egy nagyon erős vallásos elfogultság a zsidó hagyományok iránt, ez motiválja a cselekedetét, és az a dolognak a szörnyűsége, hogy az az üldözés, amit ő elindít az Úr népe iránt, ezt ő szolgálatnak látja. Ezt ő egy jó dolognak látja, egy olyan dolognak, amit úgy gondol, hogy ezt meg kell tennie, ez a feladata Istenért, a hagyományokért, a népéért, neki cselekednie kell, mert egy veszedelmes téveigést lát a kereszténységben, nyilván akkor még nem volt ismeretes ez a név, veszedelmes eretnékséget lát ebben az útban, ebben a bizonyságban, amit az emberek tesznek, ami káros a zsidó hagyományokra nézve, amit le kell állítani, meg kell szüntetni, és ennek ugye az egyik módszere az üldözés, hogy fogjuk össze azokat, akik ennek az úrnak a követői, vessük börtönbe, sokszor megismétlődik ez egyébként a világtörténelembe, ez a módszer, félemlítsük meg az embereket, senkinek ne jusson eszébe, hogy ennek az útnak az követőivé legyenek. Ugye olyan jól sikerül az az üldözés, aminek ő a szellemi vezetőjévé válik, hogy az akkor még Jeruzsálemre koncentrálódó hívők szétszóródnak mindenfelé. Sokan elkerülnek Damaszkuszba például, és Pál vagy Saul úgy látja, hogy akkor ő megy utánuk, és majd visszahozza ezeket az elmenekült hívőket, aztán ad nekik, hogy elmenjen a kedvük attól, hogy ilyen idegen tanításokat vigyenek be a zsidó hagyományokból. Úgyhogy elindul Damaszkuszba, és ott történik ezen a damaszkuszi úton az, hogy az Úr Jézus megállítja. Azt mondja ott az Úr Jézus ennek az embernek, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Milyen szép ugye ez, ahogy Jézus azonosítja magát az ő népével, hisz Pál az embereket üldözte, de mégis azzal, hogy Istennek a népét üldözi, hogy az Úr Jézus megváltottait üldözi, az Úr Jézus egyé teszi magát velük. Azt mondja neki, hogy engem üldözöl. Azzal, hogy őket üldözölt, azzal engem üldözöl. Azzal, hogy őket bántod, azzal engem bántasz. Milyen jó, hogyha mi is így meglátjuk egymásban az Urat, az Úr Jézusnak a lelkét. Egy mennyei világosság az, ami körbeveszi ott Pál apostolt. Nem tudjuk, hogy ez milyen természetű volt, ez fizikai világban is jelente ott meg valami fényesség, vagy igazából az ő lelkét világította be, lehet mind a kettő megtörténhetett, de az biztos, hogy ami nagyon hangsúlyos volt, az a lelki világosság, ami beragyogta Pálnak a lelkét, és ebben a lelki világosságban mindig két dolgot lehet nagyon világosan észrevenni. Hogyha valakinek a lelkét beragyogja ez a világosság, ahogy én is tapasztalhattam már életemben, és ahogy szerintem ti is tapasztaltátok, és minden megtért hívő ember tapasztalta, ebben a lelki világosságban két dolgot lehet észrevenni. Az egyik, meg lehet látni a mi saját bűnösségünket. Ugye ez történik Péterrel is, ott a csodálatos halfogás esetén, amikor azt mondja az Úr Jézusnak, hogy távozz tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok én. Honnan tudta? Onnan nem beszélt neki Jézus erről, semmit se, egy szót se. Onnan, hogy a Jézusból áradó világosság beragyogta az ő lelkét. És ebben a lelki világosságban meglátta, hogy ő kicsoda. És ez mindig így van, testvérek. Hogyha az Úr világossága beragyogja a mi lelkünket, akkor meglátjuk, hogy ki vagyunk mi valójában. Akkor meglátjuk a mi bűnösségünket, meglátjuk a mi hibáinkat, meglátjuk a mi vétkeinket, meglátjuk mindazt, ami utálatos, ami tisztátalan, ami foltos. De ahhoz világosság kell. Mint a természetes világban ahhoz, hogy lássunk, ugye annak feltétele a fény. A lelki világban is a látáshoz fényre van szükség, az Istenből áradó fényre van szükség, ami ott a damaszkuszi úton Pál apostol lelkét is beragyogta. És van még egy dolog, amit megláttunk ebben a lelki világosságban a bűnösségünk mellett, az nem más, mint magának Jézusnak a személye. Meglátjuk Istennek a szeretetét, meglátjuk Istennek a kegyelmét, meglátjuk azt a mentő szeretetet, azt a mentő kegyelmet, amivel van irántunk a mi mennyei atyánk, meglátjuk mindazt, amit Istenben ő elvégzett. Olyan világosan lehet látni, amikor Isten szent lelkének fénye beragyogja a bűnös ember lelkét, látni a bűnösség mellett a megmenekülés egyetlen útját. Látom azt, hogy méltó vagyok a kárhozatra, méltó vagyok a büntetésre, az ítéletre, de látom azt is, hogy van lehetőségem a kegyelemre az Úr Jézus Krisztus váltság munkája nyomán. Ezt mindezt meglátta Pál apostol is ott a damaszkuszi úton. Testileg, lelkileg összetör. Látszik az emberen. Látszik, olvasható a leírásból. Ott a damaszkuszi úton ebből a büszke, céltudatos, határozott ember összetörik. Összetörik testileg, mert megvakul, és összetörik lelkileg, mert arra kell rádöbbennie, hogy mindaz, amiben eddig hitt, amit eddig képviselt, az nem jó. Az rossz. Az káros. Az haszontalan. Ez mindig egy óriási stressz az ember életében, egy óriási lelki összetöretés, amikor valaki arra döbben rá, hogy ahogy eddig éltem, az úgy nem jó. Ahogy eddig hittem, az úgy nem jó. Tévedtem. Nézzétek csak meg a tanítványokat húsvétkor, nagypéntekkor, amikor az Úr Jézust megfeszítik. Azok is összetörnek. Mert nem értik, hogy akkor most mi van. Eddig hittünk Jézusban, benne volt a reménységünk, azt képzeltük el, hogy majd a eljövendő országba az ő jobbján, meg az ő balján, meg az ő asztalánál fogunk ülni. Uralkodásról álmodoztak, meg nem tudom én mikről, és azt látják, hogy most megfeszítették a mestert, és meghalt. Akkor mi volt? Akkor eddig, amit eddig hittünk őróla, az most rossz, téves, káros, hiába való. Ilyen gondolatokkal voltak. Pál is összetörik, ez az ember is összetörik ott a damaszkuszi úton, bekísérik a városba, és 3 nap telik el, mire fölépül. Ugye visszanyeri a látását, és megtelik Szentlélekkel. 3 nap. Mire kellett ez a 3 nap? Miért kellett 3 nap? Miért nem lehetett ott rögtön, ott a damaszkuszi úton őt felemelni? Én szerintem azért, hogy gondolkodjon el, hogy legyen neki ideje a testi-lelki sötétségben, mint Jónásnak a hal gyomrában elgondolkodni a élete felől. A hal gyomrában születnek meg a legőszintébb imádságok. Ugye Jónásról is azt látjuk, hogy fut az Úr elől, hogy próbál menekülni az Isten akarata elől, és aztán olvassuk ott Jónás könyvében Jónásnak az imáját. Mennyire más már az az imádság, mint amit előtte képvisel. Mint ahogy ez a Pál is azt mondja Anániásnak az Úr, hogy menj oda, mert imádkozik. Az őszinte imádság volt. Őszintén hozta az Úr elé az ő életét, az ő gondolatait, az ő tévedéseit, az ő bűneit, és kérte az Úrtól az ő bocsánatot. Kellett ez a 3 nap ahhoz, hogy felépülhessen Isten tanítványa, Jézus tanítványa az ő lelkében. Beszéljünk még egy kicsit Anániásról. Arról az emberről, akit az Úr arra választott ki, és azt a feladatot adta, hogy menjen el, keressen meg Sault, és tegye rá a kezét, és imádkozzon érte. Mit tudunk Anániásról? Ki ez az Anániás? Hát az az igazság, hogy semmit nem tudunk. Pusztán csak annyit, amennyit itt ebben a néhány Biblia versben olvashatunk róla. Ezt tudjuk pontosan, hogy Krisztusnak a követője. Egy hívő testvérről van szó, aki megtért, aki újjászületett, aki életébe behívta az Úr Jézust, aki kész a szolgálatra. Ő is lehet egy menekült, aki elmenekült Jeruzsálemből, éppen amiatt az üldözés miatt, amit Saul indított el. Egy olyan tanítványról van szó, aki egyébként, ha itt nem lenne említés róla, nem tudnánk, hogy élte ezen a földön. Nagyon-nagyon sok ilyen ismeretlen, hívő ember van, élt ezen a földön, akiről mi nem tudunk, mert az ő emlékei már feledésben merültek réges-régen, de az a bizonyosság, hogy az Úr előtt ismertek. Talán mi is ilyen ismeretlenek leszünk egyszer, de az Úr is emlékezni fog ránk. Tudni fog a mi életünkről. Egy egyszerű, hívő ember, akit kiválaszt az Úr erre a szolgálatra, és itt megint egy pillanatra el lehet gondolkodni, hogyha rám lenne ez bízva, vagy a mai világnak a gondolkozására lenne bízva, akkor kit küldenénk Saulnak azért, hogy Sault, aki abból aztán majd a legnagyobb apostol lesz, az Úrnak a legnagyobb tanítványa lesz, kit küldenénk oda hozzá, hogy tegye rá a kezét és imádkozzon érte? Biztos, hogy valami kiemelkedő embert, valami nagyon fontos embert. Biztos, hogy mi Pétert küldenénk, vagy Jánost küldenénk, hát Pálhoz ő illik, nem? Aki nagy ember, és nem őket küldi az Úr. Nem a nagyok közül, a 12 apostol közül választ valakit az Úr Jézus erre a szolgálatra, hanem egy egyszerű hívő tanítványt, Anániást, aki semmiről sem ismert. Ő az, akit az Úr megszólít, ő az, akit odaküld Pálhoz, hogy imádkozzon érte, és nekem ez úgy tetszik, ahogy az Úr ezeket az ismeretlen, egyszerű hívőket választja ki, bennünket választ ki az ő szolgálatára. Nem a neveseket, nem a tanultakat, nem a nem tudom milyen címmel rendelkezőket, hanem az egyszerű hívőt, mert az egyszerű hívő ugyanolyan fontos az Úr előtt, mint az, aki nem tudom milyen címekkel rendelkezik. Nagyon szépen látszódik, hogy ahhoz, hogy mi kell egy küldetéshez, hogy elküldhesse Anániást ehhez a Pálhoz, hogy bennünket felhasználhasson az Úr bármilyen szolgálatra, két dologra van szükség. Két lelki dologra, a hűségünkre és az engedelmességünkre. És Anániás egy ilyen tanítvány volt, aki hűséges volt, és engedelmes volt, és ebből az ő engedelmességéből itt is fölismerhetjük az engedelmességnek azt a jól ismert, híres három ismervét. Engedelmes lenni azonnal, teljesen és örömmel. Ez a három fontos ismérme van az engedelmességnek. Azonnal. Megszólítja az Úr Anániást, és Anániás válaszol neki, imhol vagyok, Uram, mit szeretnél tőlem? Hova kell menjek, mit kell mondjak, már is megyek, már is indulok. Azonnal. Az jutott eszembe olyan ez, mint a katonasság, bár én nem voltam katona, de a beszámolókat hallottam, vagy nem olyan katona voltam pontosabban. Ott mit követeltek meg a katonáktól, hogy a mai napig mit követelnek meg a katonától? Azonnali engedelmességet, nem? Hogyha mondanak neki valamit, oda menjél, oda kell menni. Nem kérdőjelezheti meg, nem lehet más gondolata. Neki egyetlen feladata van a katonának, parancsot végrehajtani. Hívő emberként hasonlóképpen kell, hogy rendelkezésre álljunk. Megszólít az Úr, neked rögtön mondani kell, imhol vagyok, Uram. Mi az, amit akarsz, hogy cselekedjem? Meghallani az Úr szavát, és menni. Vajon mit csinált Anániás akkor, amikor az Úr megszólította? Milyen élethelyzetben volt? Én csak úgy tudom elképzelni, hogy az Úr előtt valamilyen lelki elcsendesedésben volt. Csendességet tartott, ahogy mi ezt szoktuk mondani. Én legkönnyebben ezt tudom elképzelni, bár lehet tévedek, és lehet, hogy éppen a földet kapálta, nem tudom. De szerintem ahhoz, hogy az Úr szavát meghalljuk, ahhoz kell, hogy legyen a mi napjainkban, a mi életünkben ideje annak, hogy elcsendesedünk az Úr előtt. Mert egyébként nem fogjuk hallani az Úr szavát a rohanásban, a mindennapi feladatokban, amik nyilván fontosak, amik kellenek, abban nem fogjuk hallani az Úrnak a szavát. Nem biztos, hogy meghalljuk az Úr szavát. Kell, hogy legyen ideje a lelki elcsendesedésnek. A másik ismérve az engedelmességnek teljesen, vagyis maradéktalanul végrehajtani azt, amire az Úr elhív bennünket. Az ördög mindig meg akarja ezt zavarni, akár érzelmeken keresztül. És Anániásból is amúgy érződik egy fajta félelem, nem? Tehát nekem, oda, ahhoz az emberhez, aki egyébként azért jött Damaszkuszba, hogy bennünket elfogjon, és fogolyként visszavigyen Jeruzsálembe, és börtönbe vessen bennünket, hogy aztán majd elítérjenek bennünket is. Nekem oda kell menni. Biztos, hogy volt benne félelem, és nem is kell őt megvetni ezért a dologért. Ki benne lenne ilyen félelem, de mégis e félelem ellenére is kész arra, hogyha kell Saulhoz menni, akkor megy Saulhoz. Azért, Uram, azért megyek, mert te ezt várod-e tőlem. Aztán a harmadik ismérve, hogy örömmel. Örömmel megyek, nem nyafogva, nem mérgelődve, nem elégedetlenkedve, hanem azzal az érzéssel, hogy én fontos vagyok az Úrnak. Mert most engem választott ki erre a feladatra, és megtiszteltetés számomra, hogy szolgálhatom őt, akár azzal, hogy az ellenséghez küldesz, hogy vigyek neki evangéliumot. Így engedelmeskedik ez a teljesen ismeretlen, kedves, hívő Anániás testvér teljesen azonnal és örömmel az Úr akaratának. És milyen jó azt látni, ugye testvérek visszatérve, hogy Istennek van terve, úgy örültem, amikor bejöttem, és ezt az éneket énekeltük. Mert így rímel ez a üzenethez. Istennek van terve. Van egy üdvözítő terve ennek a világnak a számára, és Istennek ebben az üdvözítő tervében nem az a gondolata volt, hogy majd angyalokkal fogja hirdetni az evangéliumot, hanem hívőket használ, az ő népét használja, a megváltottakat használja, és ebben ehhez a tervhez keres eszközöket, és formál eszközöket. Formál az ellenségből egy olyan eszközt, aki olyan eszköze lesz az Úrnak, hogy hatékony szolgálatot fog majd végezni. Hányszor és hányszor ismétlődött ez is meg az egyház történetében, hogy Isten átformált embereket, akik eddig őt ellenségei voltak, magáévá tette, gyermekévé fogadta. Kijelöli az embernek a helyét, és isteni döntések vannak a mi életünkre nézve. Edények vagyunk, ahogy mondja Pál apostolról, választott edényem ő. És az Isten dolga az, a mi dolgunk, hogy ez az edény üres legyen, tiszta legyen, és az Istené az, hogy ezt az edényt megtöltse az ő akaratával, az ő szent lelkével. Hogy megvalósuljon az az isteni cél, aminek a megvalósítására Sault is elhívta, aki átformálta és átalakította, és azt kívánom, hogy ez az átformálás és átalakítás hadd legyen valóságos a mi életünkben is, hogy hadd lehessünk mi is ilyen választott edényei az Úrnak, akiket ő tölt meg a maga akaratával. Mi pedig legyünk engedelmesek, azonnal, teljesen és örömmel. Amen.